Köszönjük, jó Istenünk, hogy jelenlétedben lehetünk, és köszönjük, hogy elvezettél bennünket erre az alkalomra, és köszönjük, hogy ünnepelhetünk. Mi a te néped vagyunk, jó Istenünk, és szeretnénk, hogy az ünneplésünk telve legyen igazi, tőled jövő tartalommal. Köszönjük az aratást, köszönjük a vetést és az aratást. Köszönjük, hogy adtál megfelelő időjárást, és köszönjük, jó Istenünk, hogy a mezőn folyik az aratás. Szeretnénk most az ígédből, Uram, olyan igazságokat felfedezni, ami hasznos a mi lelkünk számára ezzel kapcsolatosan. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, áldjad meg a szolgálatokat, és áld meg a te ígédet és ígédnek szólóját és hallgatóját. Kérünk, jó Istenünk, hogy adj áldást erre a délutánra. Köszönjük, hogy az Úr Jézus nevében meghallgatsz, és kérésünknél többet teszel. Amen. A Galácia beliekhez írott levél 6. részéből fogunk ígéket olvasni. A 7. és a 8. vers így hangzik. Ne tévelyegjetek! Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Amen. Aratási ünnepére gyűltünk, kedves testvéreim, és mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk. Megemlékezünk arról, hogy Isten megáldott bennünket fizikailag, a vetést, az aratást. Imádkozunk azért, hogy a Jóisten rendelje ki a mindennapi kenyeret, és úgy látjuk, hogy a Jóisten betartja ígéretét. Ezért legyünk nagyon hálásak. És most ezen az Isten tiszteleten együtt fogunk ünnepelni, szolgálni, és ezeket az igazságokat fogjuk emlegetni, ami az aratással kapcsolatos. Ilyenek lesznek az énekek, ilyenek lesznek a szolgálatok, az igehirdetés, mert szükségünk van erre, testvéreim. És én bíztatok mindenkit arra, hogy vessünk a léleknek, a lelki dolgokkal sokat foglalkozzunk, az imádsággal, az énekléssel, a Biblia olvasásával, a jó cselekedetekkel. Itt, ha olvassuk tovább az igét, erre bátorít bennünket a Jóisten ige. Ez is egyfajta vetés, és majd lesz aratás, hogyha jót cselekszünk, ha jót szólunk, egy mosoly, egy kézfogás, egy egyszerű kérdés, vagy egyszerűen megállok és meghallgatom embertársamat, felebarátomat. Nagyon sokat tesz. Vetés. A lelki dolgoknak vetek. És a Jóisten majd adja a bő aratást, a bőséges aratást. Köszöntjük szeretettel Vándi Sándor testvért, ő fogja az igét hirdetni. Nagyon örülünk, hogy megérkezett hozzánk a testvérünk, az Egrespataki és az Erkedi gyülekezetnek a lelkipásztora, és mi imádkoztunk azért, hogy a Jóisten segítse meg, hogy érkezzen el és használja közöttünk, és most sok szeretettel köszöntjük. Testvérünk fog majd az igéből szolgálni, amit a Jóisten a testvérünk szívére helyezett.
Siessívő a mezőre élet a parázs, a szemű is azt susogja, itt az aratás. Fenn a kacán bűnjön a rendkív a napsugár, siess, aros, amit ad a nyár. Nézd, miért fejled a rendkív sík mezőre, és nőtt a zsagát, kegyelmét hirdre tőlük. Harap, akadjon is ő hiba, ajtadom ki, ha mester veszélyes fiatal, én vagyok. Én a barátok, jön a szerveszélyek, ott a fejre helyt az Úrnak szegmevélyek. Harap, akadjon is ő hiba, ajtadom, mondta mesternek, kivel az Úrra
Yeah. köszöntöm a gyülekezetet, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy az ő kegyelméből itt lehetünk Szatmáron, itt tölthetünk egy pár hetet. Az a gondolat foglalkoztatott, hogy hogyha nincs vetés, akkor nem is számíthatunk egyáltalán aratásra. Csak akkor aratunk, hogyha vetünk is a földben. És ez így van a lelkiekben is, hogyha nem beszélünk az embereknek az Úrról, nem ragadjuk meg a kellemes időt, akkor nem számíthatunk arra, hogy az Úr munkálkodjon bennük, munkálkodik ő, de valaki kell tegyen ezért. Mi is az Úr kegyelméből hálát adhatunk azért, mert munkálkodik az Úr, és Szent Györgyön is a cigányok között misszió folyik. Nagyon örvendünk, és imádkoztunk is a gyülekezetből, és többen jelezték, hogy milyen jó lenne a cigányok felé is, hogyha hirdetetne az evangélium, mert nem nagyon történt ez meg az utóbbi időben is. Mi is imádkoztunk ezért a családban, hogy az Úr nyisson valahogy kaput, és hála az Úrnak, hogy ez úgy történt, hogy a férjemnél a műhelyben járt oda egy cigány, egy fiatal fiú, és ócska vasat hordott onnan el, hogy pénzt keressen, és beszélgettek, megbarátkoztak, aztán elhívta, egyszer csak elhívta hozzuk, azt mondta, hogy menjünk el hozzuk, mert született egy kisfiúk, és menjünk, nézzük meg. És akkor kezdtünk gondolkozni, hogy milyen jó lenne, hogyha tudnánk beszélni az Úrról nekük, és nem véletlen, hogy meghívtak. És elmentünk, és aznap egész szinte éjfélkor jöttünk haza, annyira nyitottak voltak az Úr igéje felé, és nagyon szomjasak voltak, úgy vettük észre. És kértek, hogy még menjünk el, és most már ott vagyunk, hogy minden második kedden járunk ki, és a gyülekezetből is többen beálltak a fiatalok közül, és gyerekmunka is van a cigányok között. Az az ige foglalkoztatott, ami itt a következő vers a felolvasott igéből, hogy a jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk, ha meg nem lankadunk. Hát ne lankadjunk meg a bizonságtevésben, az igének a hirdetésében, mert az Úr biztat, hogy a lankadt kezeket emeljük fel, és a fáradt térdekre emelkedjünk fel, hogy így tudjuk hirdetni az Úr igéjét. Nagyon hálás vagyok azért is, mert van most már egy jelentkező is a bemerítkezésre, és imádkozunk is érte, hogy mivel elmondta, bizonságot tett, hogy az Úr megbocsátott a bűneit, és szeretne bemerítkezni, és imádkozunk érte, hogy maradjon is meg a Istennek a csűrében. Amen.
Újból az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, amiután most is Ildikó testvérnő fog szolgálni.
Thank you.
bevezetőül egy isteni jelet szeretnék elmondani, a Bibliából olvastam, Ezékiásnak üzeni az Úr aratással kapcsolatosan, és pedig az, hogy jelt adok neked, azaz ígért valamit, és ez lesz a jele, hogy ebben az évben azt teszitek, ami a tarlón lesz, jövő évben azt teszitek, ami abból saljad, és azután ves, ültes, plántálj, és megadja a föld a termését. Tetszett nekem ez az ígéret, mert nem az ígéret, hanem maga a jel, mert úgy vagyunk szokva, hogy a jelt, ha kérünk, akkor az olyan, mint a Gedeon jele, hogy már is megjön, vagy olyan, mint az Ezékiással kapcsolatos jel, hogy hát visszaáll az óramutató 10 fokot. Itt viszont annyira nagyon szembetűnő az, hogy a jelet figyelni kellett. 3 éven keresztül kellett figyelni, hogy amit Isten ígér, be fog jönni. Bátorításul mondom mindazoknak, akik várnak az Úrra, hogy ő hűséges és megadja azt. Az aratással kapcsolatosan nekem nincs emlékem. Mi mindig a boltból vettük a kenyeret. Soha aratni nem voltam, mezőgazdasággal kapcsolaton nem volt, úgyhogy én ma az aratási ünnepének inkább azt a részét, az alapgondolatát, a hálaadó életet, az áldásból való életet ragadtam meg, és ezzel kapcsolatosan mondok verset. Áldásból élni. Fut vonatunk a magyar tengerpartján, s egy fülkében velem zsibongó, kedves gyermeksereg. Hol a tó fodros tükrét nézem, hol reájuk figyelek. Összetartoznak valamennyien? Mind egy család? Nézem a legkisebbet ölelő kedves édesanyát, az édesapát, ahogyan eltréfál, eljátszik velük a vonaton. Mind egy család lennének? 4, 5, 6 számolgatom. És végül mégiscsak megkérdezem. Ugyan, hány gyermeke van ennek a kedves családnak? 10. Felel az édesapa vidáman, szívesen. Isten áldja meg ezt a nagy családot. Búcsúzom, ahogy Siófokra érünk. És elkísér az egyszerű felelet. Igen, mi Isten áldásából élünk. Még sokáig kísérni fog, hiszen áldásból élni szent titok. Áldásból élve boldogan lehet vállalni feladatot, terheket, elfogadni Isten ajándékaként több drága gyermeket. Nyári fényben fürdik a Balaton, s mint habjai a vitorlásokat, ezt a kísérőül kapott, felejthetetlen, kedves mondatot, mi Isten áldásából élünk, szívemben ringatom.
Most a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, kérjük, hogy ők a hangszerekkel dicsőítsék az Urat, amiután Meggyesi Jenő testvér szolgálata következik.
Thank you. Hát én is városi gyerek voltam, és városban nőttem fel, de németiben, vagyis németi részben, ahol gazdálkodók voltak. Azért mondják németi, mert ott németek laktak valamikor, mezőgazdasággal foglalkoztak, a szatmériek pedig ipari munkások voltak. Egyesült a két város, mert Szatmár németi. És nekünk is volt egy kis földdarabkánk a város szélén, 68 ár terület, és ott volt nekünk búzánk. Emlékszem, hogy mi gyerekek voltunk akkor, amikor kimentünk oda a mezőre, és egyik nap elkészítették a köteleket a kévéknek, és másnap korán reggel kezdték az aratást. Emlékszem édesapámra és a többi munkásra, amikor arattak, hogy olyan gyönyörűen vágták a rendet, hogy élveztük nézni. Mi gyerekek azzal foglalkoztunk, hogy vittünk vizet az arató munkásoknak, és együtt fogyasztottuk el az ebédet. A kévéket keresztbe rakták, és aztán megvárták, míg megszárad, és utána vitték a cséplőgéphez, kicsépelték, lett belőle buza, és majd liszt, és így tovább. Nem volt könnyű az élet a mi időnkben, az 50-es években. A városiak megszorították azzal, hogy jegyrendszert fedeztek be, és 350 gram kenyér adag járt egy személyre, független, hogy gyermek, idős vagy felnőtt volt, és ez volt a napi edély, barna kenyér. És persze, hát mi gyerekek voltunk, és hát kevés volt, 1,55 kg a 5 embernek, és mondja édesapám, na ha akarsz még enni, akkor erígy, és vegyél szabad kenyeret. Hát hogy szó volt szabad árusítás, 1 kilót adtak, egy nagy sort kellett állni, és volt, amikor volt szerencsém, hogy elértem a pulthoz, és kaptam 1 kiló kenyeret, nagy öröm volt. De volt, amikor odaértem, és pont akkor fogyott el az utolsó kiló kenyér is. És akkor a bánat volt, és így kellett hazajönni. Ma, ha összehasonlítjuk azt a helyzetet, ami ma van, elmegyünk a Real hipermarketbe, nem tudom, vagy 20 féle kenyeret néztem, hogy hát nem is lehet megszámolni. Duskálunk. Elérkeztünk oda, hogy már a kukába is jut kenyér. Akkor a mi időnkben nem jutott a kenyér, egy darab kenyér sem a kukába, mert annyira ki volt mérve. Ma meg pedig duskálunk a kenyérbe. Vigyázzunk, testvérek! A kenyér Isten áldása. Ne játszunk vele, ne dobáljuk el, hanem értékesítsük el esetleg állatoknak az elhordott kenyeret. Szeretnék beszélni a lelki kenyérről is, a lelki elederről is. Az Úr ezen a héten nagyon magyarázta nekem a János evangélium a 6. részéből. Az Úr Jézus megvendégelt 5000 férfit, de ottan lehetett 15000 is, mert 5000 férfi, a nők is, a gyerekek nem voltak benne, tehát körülbelül lehetett, hogy 15000 ember, és mennyiből? 5 kis árva kenyérből és 2 halacskából. Hát a tanítványok is nem tudták elképzelni, hogy mi történhetik itten. Tulajdonképpen csoda, amikor elvetjük a buzát is, vagy a gabonát, egy szem buzából körülbelül 30 szem buza van a kalászba, hogy elvetjük a málét, és egy száron van 2-3 cső, és egy cső, még nem számoltam meg, hogy hány szem buza van. Tehát ez csoda. És már annyira megszoktuk a csodát, hogy még fel se vesszük ezt, pedig ez mind csoda. És jön a második csoda, amikor már a kenyér, ugye már meghalt, a csira meghalt benne, mert feldolgozták lisztnek, aztán ment a kemencébe, stb., és nincsen, most már csak halott. És ebből a halottból az Úr Jézus csinál egy nagy csodát, hogy megvendégel annyi embert, meg sokszorosítja azokat a kenyereket. Tehát ez volt a második csoda. Aztán jön egy harmadik csoda is, mert jönnek az emberek az Úr Jézushoz, és azt mondják, hogy keresik az Úr Jézust a tengeren, hogy hol van. Hát mert nagyon kerestünk téged, azt mondjuk, merre mentél el? Az Úr Jézus azonnal lát a szitán, azt mondja, hogy felelnék nekik, Jézus mondta, bizony-bizony mondom nétek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek, ama kenyerekből is jól adtatok. Munkálkodjatok ne az eledélét, amely elvész, hanem az eledélét, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nétek, mert őt az Atya pecsételte el az Isten. Azonnal felfedezi, hogy ezek az emberek nem is azért jöttek, hogy dicsőítsék az Istent, hogy kaptak eledert, hogy megköszönjék, hálát adjanak neki, hanem hogy még egyenek abból az ingyen kenyerből. Nem kell nekik lelki táplálék se, de utána az Úr Jézus rátér arra is, hogy ők mondják, hogy az ő atyuk a mannát tették a pusztába. Mózes adta a mannát, azt mondja, nem Mózes adja, hanem az Atya adja, majd az igazi mennyei kenyeret. És azt mondja, hogy az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért neki, Uram, mindenkor ad nekünk ezt a kenyeret. Jézus mondja neki, én vagyok az életnek a ma kenyere. Egyik csodából a másikba esnünk. Ez a harmadik csoda, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ő az életnek kenyere. Mert azt mondja, hogy az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki nem eszi az én testemet, nem iszza az én véremet, nincs abban élet. Tehát az a kenyér, amit megeszünk, Isten áldása, de az csak a sírig tart, az csak életet ad. Viszont az a kenyér, ami az Úr Jézus Krisztusnak a teste és az ő vére, az örök életet ad. És ezért is munkálkodjunk, ne csak azért, ami elvész, mert minden, amik van nekünk, kenyerünk, ruhánk, öltözetünk, lakásunk, autónk, csak a sírig tart. Addig van értéke, utána értéktelen lesz. De a másik, az Úr Jézusnak a teste és a vére, hogyha azt teszük, az örök élet, és arra nagyon nagy szükségünk van. Adja az Úr, hogy még többet értsünk meg ebből, hogy értékeljük úgy a földi kenyeret, amit ad szintén az Isten, mint a mennyei kenyeret, a mennyei manát, amely az örök életet biztosítsa. Amen.
Készültem erre az aratási ünnepére, az jutott eszembe, hogy egyrészt azok, akik városon nőttek fel, és esetleg nem láttak az aratásból, vagy nem vettek részt az aratásban, azért a hálaadásnak a gondolata ott kell legyen mindnyájunk szívében. Ott kell legyen. Úgy, ahogy lehetett járni, már tavaszodott, de ahogy melegedett az idő, azért nagyon, de nagyon szép volt a búzatábla, a búzamező, egyrészt zöld tábla, azután pedig milyen szépen sárgult, és gyönyörű kalászos lett, olyan gyönyörű volt a mező, és én úgy gondolom, testvéreim, hogy most ezen az alkalommal mi hálával tartozunk a Jóistennek. Hogy láttunk-e aratást, vagy részt vettünk az aratásba, vagy kaszával arattunk, vagy sarlóval nagyon régen, vagy már kombájnal, vagy mit tudom én, milyen másféle eszközökkel, de mindenképpen a Jóisten megsegített, és volt aratás mindig, ahogy ő ezt megígérte, és mi az ő népe mindig hálásak kell legyünk ezért, nem csak a hálaadó ünnepén, nem csak egyszer egy évbe, hanem ezen az alkalommal is. A másik gondolat, ami engem foglalkoztatott, és bennünket, hívőket, még inkább ez kell, hogy lelkesítsen, hogy amikor aratásról beszélünk, amikor olvassuk a Bibliában, hogy hogy is volt az aratás, vagy halljuk az idősebbektől, hogy volt régebben az aratás, az mindig munka volt. Kemény munka, áldásos munka volt, lelkesítő munka volt, mert biztosította az élelmet, a kenyeret, a táplálékot, de kemény munka volt az aratás. És én erről most nem akarok szólni, de lelki értelemben is ez így van, testvéreim, ahhoz, hogy megkapjuk a Jóisten áldását, kemény munka kell hozzá. Persze a Jóisten ad erőt. A Jóisten ad mindent, ami ehhez szükséges. De mi készen kell legyünk a munkára, a lelki munkára, a misszióra, az imádkozásra, a beteglátogatásra. Ki milyenféle munkát kapott a Jóistentől, milyen lelki ajándéka van, amilyen közegbe helyezte a Jóisten, hogy munkahelyen dolgozik, vagy már nyugdíjas, és a szomszédok között munkálkodik, vagy más területek is vannak, de a Jóisten ezen a délutánon ezt akarja szívünkre, még jobban a szívünkre helyezni, hogy munkálkodni kell. És én biztatom a kedves testvéreket, mindenkit, aki az Úr nevéről neveztetik, aki hívőnek, kereszténynek vallja magát, hogy álljunk be a Jóisten munkájába. És úgy ébredjünk reggel, hogy ma el kell végezzek valamilyen munkát. Rám bízott a Jóisten egy feladatot. És így megyek neki a napnak, és így találkozok emberekkel, és így beszélgetek, és így állok hozzá ezekhez a dolgokhoz. Hát a Jóisten segítsen, testvéreim, hogy míg az aratási ünnepén vagyunk, ezen munkálkodjon az Úr az életünkben, hogy milyen feladatot több buzgósággal, több komolysággal, több odaadással tudjuk végezni a Jóisten munkáját. Segítsen Isten erre. Amen. Újból a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, amiután Nagykassa Mihály testvért kérem, úgy láttam, hogy megérkeztek, és kérjük a testvéreket, ők aratásba voltak, Homokról jönnek, a gyülekezetből, a lelki munkából, és kérjük Mihály testvért a szolgálat után szólni. Thank you.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ahogy megérkeztünk, tudtam, hogy elvont elve az idő. Félre húzódtam, hogy ne vegyen Sanyi testvér észre, hogy ne húzzam az időt, mert vendégtestvér lelkipásztorunk van, és hiszem, hogy az Úr üzenetet helyezett a szívére, és gondoltam azt, hogy a testvérek majd engem máskor is meghallgatnak. Ha élünk. Testvéreim, Sanyi testvér említette, hogy az aratás az nem volt egy könnyű munka. És úgy van, én részben valamennyi keveset kivettem a részemet belőle, mint fiatal gyerek, de a hívő családnak nagyon szép volt az aratás. Amikor felcsendült az ének, ugyan ez az ének, amelyet énekeltek az előbb a testvérek, hullámzik a szép kalászos búza. Aratás közben, ahogy vágtuk a búzát, énekeltük. Moábnak mezején, hogy forrón süt a nap, ízadtunk, és énekeltünk boldogan. Nem könnyebb a lelki aratás, amikor látja az ember, hogy olyan kemények a szívek. Az elmúlt héten Sándor homokon a pünkösdi testvérek evangélizáltak, és hát mi is elmentünk, hogy lássuk, hogy lesz, mint lesz, és alig volt egy pár hallgató, mert arról volt szó, hogy evangélizálás lesz. Nem kell az embernek a megtérés. Nem kell az embereknek az Úr Jézus Krisztus, aki helyettük érettük meghalt. Most nem is akarok többet mondani, csak annyit szeretnék mondani, hogy a testvérek legyenek együtt velünk. Mi általában Árpád testvérrel minden vasárnap délután 3 órakor megyünk oda, 3 órára megyünk, és csütörtökön pedig 7 órára. Gondoljanak rejánk a testvérek. Együtt harcoljunk a sátánnal. Együtt álljunk imában. Ábrahám ott állott Sodomáért, alkudott, hogy avagy az 50 igazat, ha van, akkor is elveszted a várost. Az Isten az ő fiát adta a bűnös emberekért, azért, hogy megszabaduljanak. Egy kis ének elég régen foglalkoztat, és jó lesz, hogyha megtanuljuk, nem most. Most csak éppen elénekelem, és majd a testvérek fogják folytatni ezt tovább. Nagyon megfogott a címe, mert régóta imádkozunk azért, hogy az Úr adjon ébredést. És úgy kezdődik az ének, az ébredés az Úr.
Az ébredést az Úr, az Úr erős király, leomlanak a kőfalak, ha nyere népe jár. Ad szíved néki még ma át, dicsért az ég és föl urát. Az Úr erős király. Az Úr erős király, szent lelke vár fehér határ, az aratásra vár. A szíved néki még vár, dicsérd az ég és föld urát, az Úr, az Úr, az Úr.
János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyve 14-es részét kérem szépen megkeresni. 14-es verstől olvasom, a 16-tal fejezem be. Hogy milyen kellemes dolog nekem, mikor bemondom az igét és susognak a Biblia lapok. Nem is képzelik a testvérek nekem, mennyire jól hat én rám az én egész lelki világomra, mintha a kalász tengerben lennék, s fújna a szél, és az élet kalászok érinkeznek és susognak. A Biblia lapjait lapozva az én lelkemre nagyon jó hatása van, mikor másokkal együtt. És a másik pedig az, hogy az Isten tiszteleten, mikor a prédikátor felolvassa az igét, az a legmagasztosabb pillanat. A többiben mindig begyűlhet valami egyéb is. Olyan, ami miféle emberi. Ha prédikálunk, ha éneklünk, ha költeményt, ha zenélünk, abban mind vegyülhet, de mikor olvassák az igét,
jaj, kap magad vigyázba, már akkor kimondottan szó szerint az Isten szól. Figyeljünk oda. És látám, és imé vala egy fehér felhő, és a felhőn ülő valaki hasonló az embernek fiához, a fején aranykorona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala. Indítsd a sarlódat, és aras, mert a földnek aratnivalója megszáradt. Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala, az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld. Amen. Valószínű, hogy Pétert még pünkösd után is el lehetett volna könnyen csábítani a tóra halászni. Mert annyira a vérébe volt a halászat, hogy nagyon kellett küzdjön ellene. A feltámadás után is, mikor, ugye emlékszünk rá, az a trauma érte őt is, mind a többieket, és hát egyszer kijelentette, hogy ő elmegy halászni, de a többiekben is benne volt hasonlóképpen, és azok rávágták, hogy menjünk mi is veled. És olyan gyanús nekem, hogy ezt még sokkal később évek múltán is könnyen el lehetett volna érni Péternél, akárcsak nálam az aratást. Összefutott a nyála számba, hogy jöttem erre feles, az aratógépek arattak, csak azt bosszantott, hogy vasárnap csinálják. Nekem van egy negyed évszázad az életemből, amikor arattam. És ez nekem annyira szenvedélyes munka volt, én azt úgy szerettem. Többször elvittem, nem 8 órát dolgoznak ott, azt jó tudja mindenki. Többször elvittem az ennivalót, a táskámat, és úgy hoztam haza este. És a feleségem kérdezte, hát beteg vagy? Nem vagyok én. Hát de miért nem eszed meg? Nem szereted, amit oda teszek? De ha hogy nem, máskor is ezt tettem. Ha miért nem eszed? Nem tudom, mikor látom, hogy csorog a gabona, meg ott a kalásztenger előttem, nem tudok enni? Nem ebédelek, egész nap dolgozom, egész nap csinálom, mert de nem eszem volna neked egy szemsatír. Nem baj, de én szeretem. Na, úgyhogy várhattatok volna prédikálni, belefogtam volna alatni ott valahol a mezőn. Csak ha legyőztem magam, eljöttem, mert ez szentebb, mint az. És hogy úgy kicsalt engemet is onnan az Úr, ahogy Péternek mondta, hogy azt cselekszem, hogy tessék, embereket halász. És így vezetett ki engemet is az én Istenem. Fokozatosan. Nehéz volt. Először azt mondtam az igazgatónak, hogy ha nem engedi, hogy vasárnap szabad legyek, és én menjek és gyakoroljam a hitéletemet a gyülekezetbe, én, ha nem lesz mit ennem, akkor sem jövök többet dolgozni. Elmondtam, kié, mié vagyok. Elmondtam egyszerű szavakkal a Ceausescu idején. Annyira ráhatott az igazgatóra, amit elmondtam, azt mondta nekem, hogy figyelj ide, nem mond senkinek, hogy én neked megadtam. Te mehetsz minden vasárnap oda, hova te úgy szeretsz menni. Jaj, köszönöm, igazgató úr. Úgy is lett. Minden vasárnap többiek mentek dolgozni, én mentem az imaházba. Aztán eljött az aratás ideje. És az a derék igazgató eljött hozzám. Bekopogott hozzám a lakásba. Megalázkodott, és azt mondta, Bandi, csak 2 hétig tedd meg, hogy gyere aratni úgy megszakítás nélkül, hogy te szoktad. Csak 2 hétig utána megint szabad leszel. Mondom, igazgató úr, én elmegyek 2 hétig. Ha letelt a 2 hét, elköszönünk egymástól. Akkor inkább ne gyere. Nem, én jövök, én még most jövök, és utána elköszönök is. Megyek, mert nagyobb aratásba kell állnom. Ő azt nem értette. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, mert neki nagyon fontos volt a lelki aratás, és azt mondta, hogy a tanítványainak, akiket elhívott erre a munkára, ti azt mondjátok, hogy 4 hónap van az aratásig. Nézzétek meg, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg, hogy a tájak érettek az aratásra. Imádkozzatok! Az aratásnak Urát kérjétek, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Szerencsétek, hogy hoztatok kalászt, most kaptatok volna egy kritikát tőlem. mert már járt a szemem mindenfele, és nem láttam, és mikor fölálltam, sejtettem, hogy itt lesz elől. Örülök neki nagyon. Mindenkinek ajánlom, ha még kap olyan helyet, vegyen a kezébe egy szál kalászt, egyet, tegye az autójába, menjen vele haza, és otthon csendesen tegye le az íróasztalára, üljön le mellé, és nézegesse meg jól, és nézzen benne Isten csodát, és lássa meg benne a Teremtőnek a munkáját, amiért hálát kell adni. Aztán vigyétek oda az unokátokat, lányotokat, fiatokat, és ne engedjétek, hogy ez a korszak, ami van, ami közelik egyre jobban ránk, elvegye ezt a nagy kincset, amit már nyugaton régen elvett és elrabolt. Mikor elsőbe jöttek külföldi vendégeim mindjárt a forradalom után, egy olyan 14 éves körüli nagylányka is jött a szüleivel, és Sámsonba egy kis megyfa volt, és éppen jó piros volt rajta a megy. És az a nagy lány angolul beszéltek természetesen, én nem tudtam, megállt, az nem tudott hova lenni, hogy mi ez. Hát én oda pillantottam, aztán túladtam rajta mindjárt, de látom, hogy beszél a szüleivel, és beszélik oda, tárgyalják. Mondom a Tolmásnak, mire van szó? Hát azt mondja a nagylány, hogy náluk ilyesmi csak az üzletben van. Hát mind teremben, nem láttam ilyet világ életemben. Elhiszem. Ne haragudjatok, itt is efele tartunk mi. Még mi. Én az Úr kegyelméből örülök mind annak, ami természetes. Bosszankodok afelett, ami nem az. Zavar. Van búza, van gabona, kenyérgabona. A Jóisten ezt teremtette a kenyérnek, a lisztnek, a tésztáknak, a finomságoknak. Aztán ma, ha az üzletbe bemész és olvasod, hogy mi van a tésztás lapon, ott meg a pulcokon mi van, akkor én már nem is olvasom. Már tisztában vagyok, hogy mi van. Csupa adalék. Csupa festék. A lényeg az, hogy a külseje, a csomagolás, az remeg. Az remeg. Azt, ha meglátod, nem is érdekel, mi van benne. Olyan szép. És így az ember oda jut, ahol nem kellene. Hát le fogjuk aratni ám. A közelmúltban, nem tudom befejezni biztos, a közelmúltban egy olyan községbe jártam, ahol legalább 10 évvel azelőtt nem jártam, és a keleti részén a községnek volt egy nagy legelő, és most, ahogy arra mentem a helyben egy atyafival, mondom, te mi van ott azon a legelőn? Hát ott mióta világ, jószág legelt, mi van ott? Te azt mondja, hogy feltaláltak valami szürke követ, olyan, mint a mészkő, de nem az, és feltalálták, hogy benne van valami jó táp, és ebből csinálnak az állatoknak tápot. Na, mondom, így kell, azért üres a mező, azért nem jó a kenyér, meg az a buza, meg az árpa, meg a többi, azt nem kell termelni, a követ kell adni. Hát le fogjuk ezt aratni, atyám fiai, legyetek biztosak benne. Én nem tudok kenyeret se enni, ami most van az üzletben, nagyon kevés van, amíg hasonlít a búza kenyérhez. A többi föl van fújva. Aztán megszorítod az egészet, akkor mindjárt egy félmarékba belefér. Az idősebb generáció azt szokta mondani nálam, hogy ez olyan, mint a pattintott kakas. Elheted, míg megunod. Úgy se használ semmit, hogy nem használ, de nekem mennyire árt. Én ha 3 napig kell egyek olyan kenyeret, akkor én földön vagyok, nekem végem van. Az én májamnak, annak aztán köszöntek utána. Mert tele van adalékkal, mert van valami hasonló a liszthez, meg ami fölfújja a lisztet. Hadd jöjjek én a dolgok helyére. Az én megváltom is utálta, és azt mondta a tanítványainak, mindenek előtt, óvakodjatok! A farizeusok kovászától, amely a képmutatás. És ilyen az a keresztény élet, amelyikben nincs Krisztus, nincs megváltás. Föl van fújva, Minden szép lehet, minden tetszetős lehet, de árt az ember lelkének, és le kell aratni egyszer azt, amit elvetettünk, és ez lesz a szörnyű, és ez lesz a nehéz. Nos hát, akkor kezdjem az ige hirdetést, mert ez volt a bevezető. Vidám aratásról szól itt a Károli fordítás az én Bibliámban, ez van fölírva a 14. vers fölé. Vidám aratás és rettenetes ősz. Hát a másik felét hagyom őszire, itt megállok az ennyinél, hogy a vidám aratás. Miért? Nem látom benne, hogy az ember fia nevetne, nem látom benne, hogy az angyal, aki kijön a templomból, ő nevetne, és nem igen lehet megtalálni benne szó szerint, hogy vigasság, öröm van. Azonban az aratással vele jár az öröm. És ezt én a mondám, hogy negyed évszázada legalább 25 évet arattam. Ebben benne van az az idő is, amikor két kézzel arattunk, és az is, amikor a modern gépekre ültem, és azzal arattam. Nekem az aratás mindig öröm volt. Vidámságot, örömet, kedélyes jó állapotot okozott nekem, ha ezt a munkát végezhettem. Most is szeretettel és örömmel végzem azt, amit Isten én rám bizott. Vannak dolgok, amelyek törvényszerűek, ami az aratást illeti. Nem lehet vetés nélkül aratás. Ezek annyira is szimpla dolgok. Nagyon kérlek, hogy soha míg élsz, el ne felejtsd. Vetés nélkül nincs aratás. Előbb vetni kell. Jézus Krisztus, aki a fehér felhőn ült, ahogy ezt János előre látta, ő volt az, aki előbb vetett ezen a földön. Hirdette az Isten országának evangéliumát. Hallották az emberek. Ezt a munkát rábízta tanítványaira. Abba a szóba, hogy vet, azt jelenti, hogy eldobja. Ez volt az eredeti mód, ahogy régen vetették a gabonát. A nyakába kötött egy hamosszerűséget, és abba beletett annyi búzamagot, amennyit könnyedén vitt, és a fél kezével, bal kezével általában fogta, és a jobb kezével markolta, és elvetette, mondjam, eldobta. Ma is úgy van, hogy vetés nélkül nincs aratás. Ne képzeld. El kell vesd, el kell dobd azt, amit szeretsz. Mégpedig a legjavát. Mikor édesapám gazdálkodott, ő beteges, gyenge ember volt és szegény. És a búzatáblából mindig a legszebb részt, és én sokáig nem értettem, megjelölte, és azt mondta, ebből lesz a magbúza jövőre. Láttam, hogy a legszebbet. Édesapám, hát azt tegyük meg, ami szebb. Hát, vetni máshonnan, amíg gyengébb. Nem, fiam. A tiszta, a jó, az egészséges magot kell vetni. Ez lesz a garancia arra, hogy jövőre is lesz búzánk. Nem vettétek észre? Mindig azt sugja az ördög az embernek, mert az bizonyára igaz, hogy mindenki lelkében ott van, hogy meg kell változzon, meg kell térjen. Az a gyilkos, akit a tegnap fogtak el, bánja tettét most, inkább azt, hogy elfogták, az bánja jobban. De bánja, és a lelkemén ő is tudja, hogy azért így tovább menni nem lehet, meg kell változzak. És akkor itt jön a vetés. Azt mondja az ördög, meg kell térjél, de majd, ha megöregszel, nagybácsi leszel, unokáid lesznek, nagymama leszel. Tudod, hogy halálodnak órájába is meg lehet térni. Na, akkor térjél meg. Vesd az Istennek, ami hitvány, Uram, bocsáss meg, mi jön ki a számunk. De így igaz. Így igaz. Mindenki így gondolkodott, még én is. Hogy meg fogok térni, de majd valamikor. Hát jó lesz az Istennek az is. Nem felejtem, míg élek. Kifele az ajtón mentek a gyülekezeti tagok, ott kezeltem a kimenőkkel, és volt egy öreg néni, aki mindig sírva imádkozott az imóra, és mindig kérte az Isten bocsánatát, hogy ilyen későn tért meg. És már eldöntöttem, hogy beszélek vele, hogy most már így is jó van, csak adjon hálát. És az ajtóba, mikor jön, szépen lehajlok, és mondom neki, hogy testvérem, sokat sírt már a felett, hogy későn tért meg. De már hálát kell adni, többet ne sírjon a testvérem, örüljön, hogy megtért most legalább. Igen, azt mondja nekem. Igen, így kell bánni, testvér. 7 gyermekem van. Mind az ördög markában van, mert 13 éves koromban hívott engem az Isten. És én mentem a világnak, és hiába szólt akkor az Isten, jöttem 70 éves koromban megtérni. Szóval akkor adjuk hálát érte, ugye, hogy áldottam a legjobbát az életemnek, adjuk hálát, hogy most jó görbebottal hívőnek lenni. Megforgatta a botot, gondolom, még kapok egyet. Hát hogy kell, hálát kell adni, azért mondom, jobban tudja a testvérnő, mit kell, bocsánat, hogy szóltam, bocsánat. Mit akarsz vetni? Mondd meg nekem, mit akarsz vetni? Szemetet az Istennek? Hát te fogod learatni. Hát nem lehet Isten becsapni, hát ilyet ne képzelj. Mert ne álmisd magad, hogy majd holnap, meg majd holnap. Ma van az üdvösség napja. Az Isten neked a mát adta, és nekem is. És lehet, hogy nem jutok hazáig, hanem vinni fognak majd engem is, vagy téged is. De a mindenható az életünkből mindig a legjobbat érdemli. Dicsőség nevének. Amen. Még mindig. Törvényszerűség tehát, hogy vetni kell. És ez abból is áll, amikor az ember fölvállalja a nehezebbiket, látszólag nehezebbiket, mert azért el kell mondanom, hogyha valaki visszatérvén az aratásra, meg a Péter halfogására, hát Pál is olyan volt, és hát, hogy valami jól menjen, az ember egy kicsit bele kell dirizzen. Hogy valami jól menjen. Hogy az ember dolgozik 8 órát, valahol aztán alig várja, leteljen, menjen haza, abból nem nagy valami lesz. De amikor valaki benne van, ha otthon van, akkor is abban van, ami dolgozik. Ha benne van, mondjam magyarul, belebolondul. Így volt Pál is. Látták, most, szó szerint nem így mondták, de én így mondom. Pál, te már nem kellett bolondulj, te meg vagy. Azt mondták neki, hogy bolond vagy te, Pál. Sok tudomány megzavart téged. Hát úgy végezte Pál, úgy végezte Péter. Úgy végezték az elődeink a munkát. Olyan odaszánással, olyan buzgósággal, azok úgy vetették a jó magot, a tiszta igét, ahogy énekeltük valamikor, hogy abba gyönyörködni lehetett. Na most testvéreim, ha valaki fölvállalja azt, hogy kidobják a lakásból azért, nem lesz nyugalma éjjel-nappal, ha ott is lesz a családba, égni fog a talpa alatt a föld, örök gyötrelem lesz, mert hívő lett. Ez a legdrágább magot veti, ami neki van az ilyen ember. Tisztelt, becsüld, imádkozz érte. Ne mondd, hogy majd valamikor, amikor a férjem nem fog haragudni, akkor majd megtérek, uram. Látod, ilyen a férjem, ő a hibás. Ilyen a feleségem, ő a hibás. Ilyen a családom. Ők a hibások. Nem. Ha nem vetsz idejében, és ha nem vállalod föl, hogy elvesd a kezedből azt, amit úgy szorítsz egy életen át, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. De engedd ki a kezedből, dobd el, és visszakapod sokszorosan. Isten a legjobbat érdemli életedből, életemből. És ezt én olyan örömmel mondom. Én érzem azt, hogy az én időm letelőbe van. De olyan boldog vagyok, hogy ki nem tudom mondani. Ha hallanátok az autóban, amikor egyedül is megyek, meg jöttem erre fel is, hogy imádkozok meg, hogy társalok az én urammal, tényleg azt mondanátok, ez a Bandi megbolondult. Nem bánom én, csak jó, hogy az övé lehetek. Vagy úgy, ahogy mondta az egyik orvos, mikor megtért nem régen, hogy mondták, hogy megbolondult, elment az esze. Hát jó helyre ment az esze, most van jó hely. Megtaláltam, most találtam haza. Na, az ilyen ember számíthat bőséges, vidám aratásra. Aki beveti a legszebbet, a legdrágábbat. Aztán egy másik törvényszerűség ahhoz, hogy az ember jót arasson, a vége a dolgoknak jó legyen, az egy olyan, hogy azt a munkát, amit igényel az a biológiai esztendő, mert például a kalászos gabonának nem 12 hónapból áll az esztendeje, a biológiai esztendő számára kb. 8 hónap. Más növénynek kevesebb, másnak több. De ez alatt az idő alatt becsületes, a lehető legbecsületesebb munkát kell végezni. Hát nem tudom, ez az óra nagyon siet itt. Nagyon zavar. Testvéreim, volt egy paraszt bácsi mi nálunk, nem volt a gyermekei, román ajkú volt. Nagyon becsületes volt, a mi földünkhöz volt közel a földjeim, költöm kis fiú voltam. Ideges ember volt, de nagyon pontos, hajszál pontos munkát szeretett, és kijön reggel szántani, következett, abban az időben nem volt traktor természetesen. És a két jószágával, mielőtt az első barázdát húzná, levette kopott szalmakalapját, és felnézett az ég, és azt mondta, Damnyi, de akár nem mondj inkorrekt, mondja, Damnyi, mikor? Na, evel kezdte a napot. Ha nem dolgozunk becsületesen, akkor ne adj semmit. Ha dolgozunk ingyen, akkor. Ha nem lesz becsületes a munkánk. Ne haragudjatok, testvérem, ha valaki megengedi magának azt, hogy 25-30 éve dolgozik egy munkahelyen, és soha nem késett el, és az Isten házából elkésik, akkor én nem tudom, mit beszéljek most itt nektek. Akkor megzavarodok tényleg. Ha ez így igaz, ha ez így helyes, ha az ember a lelkéért nem hajlandó odaadni egy órát, egy nap, nem hajlandó odaadni az életéből legalább egy szakaszt, amikor az Úrral naponta a 24 órából egy bizonyos órába találkozhatsz mestereddel, ha nem vagy hajlandó rá, de találkozol másokkal, akikkel együtt üldögész, ücsürgész, és sokszor olyan dolgot teszel, amit meg kell bánni, meg kell siratni. Ne arra mondjatok, valahol valami baj van. Akarsz jót, ugye? Talán éppen a férjed, feleséged, gyermeked, unokád, megjavulását, megváltozását szeretnéd, de te is úgy élsz, hogy mikor rád néz, akkor azt mondja, hogy én ebből nem kérek. Én nem akarok ilyen lenni. Ugyancsak Angliában egy riporter kiment, mert nem mentek az emberek, bocsánat, a fiatalok nem mentek templomba, imaházba, a városba, nagyon el voltak zülve. És kiment az újságíró vasárnap, míg mások mentek templomba, imaházba, a fiatalokhoz a járdára. Meg a parkba. Kérdezte őket, hát mi azok a fiúk, lányok? Hát egy órányi időt a templomban. Nem lehetne, nem lenne jó? Azt mondták sokan közülük, hogy az jó lenne, csak olyan nem, mint az én apám meg az én anyám. Vasárnap templomba, még otthon se nincsenek békességben, vasárnap se veszekedve mennek a templomba is, ha kijönnek, folytatják, felöltöznek vasárnap szépen, a farizeusok kovászát már bemondta. Kis vallásos máz, jó nézünk ki, és meg is dicsérjük magunkat, mert így van, miközben a lényeg kimarad. És azt mondták, minthogy olyanok legyünk, mint szüleink, inkább nem megyünk. Hát jól mondták, vagy nem. Nem szabad más gyengeségére építeni, Istenre kell figyelni, és a lelkiismeretünk megmondja, mi a helyes és mi a jó. Az aratás törvényszerűsége tehát az, hogy vessünk, fektessünk be egyféle befektetés. Aztán hát azt el kell mondjam, hogy az aratás a biológiai esztendő utolsó hónapjába, tehát az aratás előtt időbe van kitéve a kalászos gabona a legnagyobb veszélynek. Ha akár vihar, vagy vízáradat, vagy akármi éri a gabonát, addig még nincs megérve a kalász, könnyen elviseli akármilyen csapást. Míg a jeget is, ha nagy jég lesz, akkor is, ha nincs benne még kiérve a szem, akkor az még átvészeli. Még ha annyira kap ütést, hogy meg is látszik, de átvészeli. De mikor már az utolsó periódus van, amikor már a szemek kemények, és nyílik a kis házuk kifele, azaz a polyva, amiben van a szem, tágabbra nyílik, és akkor még csak egy kisebb vihar is ártalmára van. Az a periódus van a világon, az aratás előtti periódus. Ez, amit János a jelenések könyvében írt, és amit én felolvastam, ez a vidám aratás arra mutat, hogy ez be fog következni, amikor Jézus Krisztus koronával a fején fog aratni. Én nem arattam koronával a fejemen, édesanyám zsebkendőt kötött, hogy ne kapjak napszúrást, és azt húzta a fejemre, nem szerettem, mert nagyon izadtam, de azt mondta, hogy úgy hagyjam, ahogy ő teszi, mert megbetegszem. Fiatal gyermek voltam, és rá voltunk utalva, hogy ott dolgozzak naphosszat a hőségben. Az az idő van az emberiség történelmében, amikor megérett a világ a büntetésre, az Isten örök ítéletére. Még nem lépett ki az embernek fia, hogy felüljön a fehér felhőre. Még nem lépett ki. Egy kevés idő. Tudjátok, hogy egyénileg is így vagyunk. Nagyon nagy temetésen szolgáltam a tegnap. Nagyon sokan összecsődültek. Mert szerették azt az embert, akit temettünk. Megérett az aratásra. Emberi életünk is erről beszél. Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű. Érett korban térsz a koporsóban, amint a maga idején takarítatik be a learatott gabona. Imé ezt kutattuk mi ki. Így van ez, hallgass erre, jegyezd meg magadnak. Én mindenkinek nagyon jót kívánok. Én nagyon jól tudom, hogy míg én hirdetem az Isten igét, sokan megtérnek, akkor is, ha nem mondják ki. Azt is érzi a lelkem, hogy mi megy át bennetek. Nem mindenkibe, de nagy részébe a jelenlevőknek, az én lelkemmel, az én Istenem megérezteti, hogy mennyi szenvedő, mennyi gyötrődő ül a padba, és hallgatja, és érzi, hogy valami kell történjen vele. És Uram őriz, azt is tudom minden összevetelen, most is bizonyosan mondom, hogy én még egyszer, ha jövök Szatmárra, ebbe a gyülekezetbe, ha élek és küld az én Istenem ide, akkor lesznek közületek sokan, akinek a temetőben lesz a teste. Nem kívánom én ezt senkinek. Én azt szeretném, hogy élj boldogan, egészségben, a szép családodban. De tudod, Isten meghatározta annak a kalásznak is, hogy mennyi az ideje. És azt nem lépheti át. Milyen tragédia lenne túl korán aratni? Itt most ezt megint nem mindenki érti, mikor az ember nem várja meg, hogy az a gabona kiérlelődjön, hanem learatja előbb. Persze ilyen butaságot nem csinál senki, majdnem senki. Csak a szellemi téren csinál ilyet az ember, hogy elkapkodja a dolgokat. Nem hisz Istennek, tudjátok, elég mondani egyetlen igét egy embernek. Ha a családodban van valaki, aki istentelen, nem kell örökké vitáznod vele, hadd csak mondd meg egyszer neki, amikor olyan a lelkület, olyan a hangulat, hogy lehet beszélni. Mondj neki egy szép, tiszta bibliai igét. Azt bízd az Istenre, mert az az ige romolhatatlan mag, az az ige. De ha te nem hiszel benne, ha te nem mered ezt így tenni, hanem vitázol, hanem egy idő után az is azt fogja mondani, hogy na, te se vagy külön. Más helyre jársz, de nem vagy te külön. Olyan, én rosszabb vagy, mint én. Nincs türelmed, nem tudod bevárni. Ne aras túl hamar. Az egész odavész. Kár érte. Várd be, még megérik. És be fog érni idejébe. Higgyed, titkon nagyon sokat imádkozz. Kérjed a te uradat, Istenedet, hogy óvja, őrizze azt a kalászt, amelyik a te férjed, feleséged, nagyszülőd, szomszédod, gyermeked, unokád. Imádkozz körbe őt minden nap. És a többit hadd Istenre. Várj be, hogy érjenek be a dolgok. Ne túl későn tedd. Aratni lehet túl hamar, vagy túl későn. De ami legjobb, optimális időbe kell aratni. Na azt megtalálni, az csoda dolog és szép dolog. És az Úr mindig meg tudja mutatni a jó magvetőnek, hogy elérkezett az aratásnak ideje. Ez az angyal is, aki kirepült, és látta a fehér felhőn ülőt, akinek a fején korona, és a kezében éles sarló volt, azt mondta, elérkezett. A föld megérett. Itt az ideje, most az optimális idő. Bocsáss ki a sarlódat, és aras! És oda van írva, hogy learattaték a föld. Hát én sokat szenvedek. Mert én tudom, mit fektetett be az én uram, az én megváltom, mikor ezen a földön volt. Szégyellem, hogy a világ őt ki tudja. És harsányon tudósok és ateisták, és mindenféle ember támadja őt, és ki akarják tudni Jézus nevét a világból. Egészen sajnálom. De úgy megvigasztalt, mikor az igével készültem, hogy ez profécia. És learattatik a föld. Megváltomnak igaza volt, igaza van, és igaza lesz, örökkön örökké. Ő le fogja aratni a földet, mégpedig koronáson. Ezen a földön tövis koronát hordott értünk, de ott már dicsőfényes korona van a fején, és ahogy hallottuk a bizonyságtételben is, a nehéz munkát vállalta fel az aratásban. Adjon az Úr nekünk is kegyelmet, hogy kedvet találhassunk előtte. Az aratással tiszta vizet öntenek a pohárba, ami azt jelenti, hogy addig a szakemberek, még meg nem kezdődött az aratás, mindenféle satszolgatásba belekezdenek, kimennek a buzatáblára, lemérnek egy nézetmétert, megszámolják, mindent elkövetnek, hogy satszolják, hogy mennyi lesz. És akkor bemondják rádióba, tévébe, újságokba, hogy ebbe az esztendőben nagyobb lesz a mennyiség a múlt évnél, több lesz, mint ezelőtt 15 évvel, nem volt egy esztendőben, és bemondják. Közben, mikor az aratásnak vége van, kiderül, hogy hát nem jött össze. Hát az a nézetméter azért mégse tudta megmondani, hogy az egész mennyi. Máskor pozitív módon. Na most, testvéreim, ez így van a lelki életben is. Tudjátok, az aratáskor tiszta víz kerül a pohárba. A konkoly, konkoly lesz akkor is, ha 10 búza kalász között élt le egy életet. Végeztünk. Ott már tovább játszani nem lehet. Addig lehet. Addig lehet hasonlítani a búzához, addig lehet lejátszani a szentet, addig mindent lehet. De amikor az aratás ideje elérkezett, akkor az Úr Jézus azt mondta, hogy parancsol a gazda a munkásoknak, hogy szedjék külön a konkolyt a búzától. A konkolyt el kell égetni oldhatatlan tűzzel. A gabonát, a tiszta gabonát pedig be kell vinni a csűrbe. El kell raktározni. Az aratással együtt tehát tiszta víz kerül a pohárba. Rólam is, rólad is. Mindannyiunkról. A föld le lesz aratva. Az én megváltom fogja learatni éles sarlóval és koronával. Azért számomra is vidám lesz ez az aratás. Éljünk úgy, hogy mindannyiunknak vidámságunkra, örömünkre legyen. Amen.
Szeretném, hogyha egy néhány percig csendbe tudnánk lenni, és gondolkodnánk az életünk felől, úgy, ahogy az ige hirdetve volt. Kérdezi az Úr tőled, mi az, amit el kell még vessél magadtól? Olyan rossz dolgot, rossz szokás, valami, ami nagyon káros, és el kell dobd magadtól. Mi az a jó dolog, amit kell vess az életedbe? Behozz az életedbe. Eddig nem tetted. Láttad másoknál, tetszett. Vágytad, milyen jó lenne ez nálam is. Most megértetted, hogy te is kell tegyél ezért. Vetni kell. Valamit az Úrnak kell adni, idődből, energiádból, és most beszélt az Úr veled. Én nem akarom húzni az időt ezzel, de a Jóisten lelkét enged, hogy beszéljen hozzád. Lehet, hogy nem volt elég komolyság, több odaadásra hív fel az Úr. Bíztat arra, hogy komolyabban vedd a lelki munkát. adod az életedet, bíz az Úrban teljesen, hittel végezd az ige hirdetést, a bizonságtevés munkáját, az éneklés vagy beteglátogatás munkáját. És azt akarja az Úr, hogy vidám legyen az életed, és örömmel készülj az örökké valóságra.
Köszönjük, Urunk, hogy beszélgetsz velünk,
és hogy törődsz velünk, és azt akarod, hogy boldog, vidám legyen az életünk, te szerinted való. Segíts erre! Ami a mi részünk, azt tudjuk megtenni, és köszönjük, hogy akkor számíthatunk a tiedre, a te áldásodra, a te segítségedre. Bízunk benned, Urunk, és hálát adunk, hogy foglalkozol. Kérünk, hogy hallgass meg népednek imádságát, hallgass meg, Uram, minnyájunkat, és áldj meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen.
Thank you.